következő percekben Székely János püspök atya gondolatait hallhatják a békéről.
Nagy szeretettel, nagy örömmel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hadd kezdjem onnan, hogy mit tanít a Biblia a békéről. Mi az Isten gondolata arról a fajta békéről, amit az Úristen álmodik az emberiség számára, amit szeretne ajándékozni. Nagyon érdekes a szónak a jelentése is, amelyet a Biblia használ. Sálom szó szerint azt jelenti, hogy teljesség, hogy tele. Sálém azt jelenti, hogy tele. Le sálém azt jelenti kifizetni, kitölteni valamit, kiegyenlíteni valamit. Az alapgondolat tehát az, hogy a béke az nem csupán a háború hiánya. Ahogyan egy családban is igazi béke nem csak azt jelenti, hogy éppen nincsen veszekedés, hanem azt jelenti, hogy a szülők, a gyerekek szíve tele van őszinteséggel, jó akarattal, szeretettel, akkor van egy családban béke. Nem akkor, ha éppen a szőnyeg alá söprik a problémákat. Éppen így van ez a világban is. Igazi béke akkor van, ha az emberiség szíve, a hatalmasok szíve, az országok szíve megtelne igazságossággal, jósággal, méltányossággal. Ha eljutnánk oda, hogy az emberiség szíve tele lenne igazi értékekkel. Ezért is fontos, hogy a szívünket kinyissuk az ég felé. Engedjük, hogy az isteni béke beáradjon. Akár a nemzetek, a magyar népünknek a szívébe, de imádkozunk azért, hogy a földnek a vezetői hatalmasai is lassanként e felé, az isteni teljesség felé megnyissák a lelküket. És van egy másik nagyon fontos gondolata a Bibliának a békéről, amit egyébként az egyházunk társadalmi tanítása is újra és újra hangsúlyoz. Izajás könyvében azt olvassuk, hogy a béke az igazságosság gyümölcse. Azt jelenti, hogy az Úristen beleültetett a világba egy gyönyörű isteni rendet, harmóniát az emberi életbe is, a családok életébe, de a nemzetek közötti együttélésnek is egy gyönyörű rendjét, isteni tervét. Akkor tudunk igazi és tartós békét létrehozni a világban, ha ezt az isteni rendet tiszteletben tartja mindenki. Például, hogyha a földön a magántulajdon, a vagyon eloszlása igazságosabb lenne, és nem kevesek kezében koncentrálódna a föld vagyonának a túlnyomó többsége, ami azt is jelenti, hogy ők döntenek, ők határoznak meg nagyon sok mindent a világtörténelemben. Borzalmas ebben a mostani háborúban is, hogy ebből a szörnyűségből nagyon sokan óriási hasznot húznak, és taktikáznak is ezzel a lehetőséggel, ami a háború kapcsán az ölükbe hullik. Az igazságosság jelenti azt is, hogy tiszteletben kell tartani a nemzetek jogait. Erről nagyon sokat beszélt Szent II. János Pál pápa, hogy minden nemzetnek van egy természetes joga a területhez, ahol él, az anyanyelv a kultúra ápolásához, és nagyon fontos, hogy ezt az emberiség tiszteletben tartsa. A mostani ukrán konfliktusban is egy óriási probléma az, hogy az orosz kisebbség, amely egy nagyon nagy kisebbség Ukrajnában, kb. 10 millió embert jelent, az anyanyelvét, a kultúráját, az iskoláit, az egyházát megtarthassa. Megtarthassa a bizonyos fajta önállóságát. A nemzetek jogainak tiszteletben tartása azt a kérdést is fölveti, hogy mik az igazságos határok, és hogyan lehetne igazságos határokat húzni. Az emberiség eddig háborúkkal húzta meg a határokat, de eljuthatnánk egy olyan sokkal emberibb, az Isten álmának megfelelőbb világrendre is, ahol nem lenne erre szükség, hanem tudnánk igazságosan az etnikai és történelmi valóságoknak megfelelően húzni a nemzetek közötti határokat. Gondolhatunk itt például arra is, hogy a Földön hatalmas nemzetek léteznek ország nélkül, jogfosztottan, elnyomott állapotban, olyan módon, hogy a saját nyelvüket, kultúrájukat alig van joguk és lehetőségük megőrizni. Ilyenek például a kurdok. Fontos lenne egy olyan világrend fölépítése, jó lenne egy olyan világrendhez eljutnunk, ahol egy-egy ilyen népnek nem az lenne az egyetlen lehetősége arra, hogy önálló független országgá legyen, hogy háborút indít, hanem legyen ennek egy békés, jogilag szabályozott útja. Ez tehát a Biblia két alapvető tanítása a békéről. A béke teljesség az emberi szívben kezdődik, oda föntről lehet megtölteni az emberi szívet, jósággal, igazságossággal. A másik pedig, hogy tiszteletben kellene tartani az isteni rendet a hatalmasoknak is, a föld nagyjainak is. Ez szerint, az isteni törvény szerint kellene a döntéseit meghozni. Amikor imádkozunk, akkor megnyílunk az Isten titka felé, és ennek óriási történelemformáló ereje van. Hadd idézzek föl egy gyönyörű történelmi példát, ami talán bátorít minket a mostani imádságunkban. A második világháború után Ausztria is a különböző győztes nagyhatalmaknak, négy nagyhatalomnak megszállási zónáira lett fölosztva, ugyanúgy, mint Németország. Az egyik része egy negyednél, egy 25%-nál jóval nagyobb rész került a szovjet megszállási zónába. És volt egy nagyon különleges pap, Petrus Pavlicek atya, aki azt érezte, hogy el kell kezdenie imádkozni Ausztriának a keresztényé válásáért, megújulásáért, azért, hogy nehogy kommunista országgá váljék a hazája, illetőleg Ausztria megszabadításáért. És elkezdtek nyilvános utcákon, tereken szervezett rózsafűzéres zarándoklatokat Bécsben, aztán nagyon sok helyen másutt. Fölajánlották újra és újra Ausztriát a fatimai szűzanyának, kérve azt, hogy az istentelenség nehogy hosszú távon ezen a földön megmaradjon. Ezt körülbelül 8 éven át tették, a végére nagyon sok városban lettek ilyen rózsafűzéres körmenetek. Egy-egy alkalommal körülbelül 500 000 ember ment az utcára. Ez az akkori Ausztria lakosságának körülbelül a 10% volt, és így jutottunk el 1955-ig, mikor történelmileg ez alig-alig megmagyarázható. Szovjetunió belement abba, hogy Ausztriát felszabadítsa, és minden szovjet katona Ausztriából kivonuljon. Azzal a föltétellel, hogy az olajmezőket még 30 évig ők használhassák, ami Dél-Ausztriában található, illetőleg, hogy Ausztria örökké semleges marad, semmilyen külföldi támaszpont vagy idegen csapatok nem tartózkodhatnak Ausztria területén, illetőleg semmilyen katonai tömbhöz Ausztria nem fog csatlakozni. 1955 csoda év Ausztria történetében. Fölszabadultak egyetlen karcsapás nélkül a kommunizmus és hát a különböző megszálló hadseregeknek a fönnhatósága alól az ima ereje által. A történelmet nem csak katonai meg anyagi erők irányítják, sőt elsősorban nem, hanem szellemi erő, az emberek szíve. Ahogyan egy családban is, az az erő, ami a családot létrehozza és megtartja, az nem egyszerűen a közös lakás meg a fizetés, hanem az a szeretet, hűség, odaadás, ami megvan férben és feleségben. Ugyanígy van a nemzetek életében is. Kell egy szikra, ami egy nemzetet létrehoz. Nagyon sok történész elmondja, hogy nemzetek születéséhez nem elég egy nagy etnikai közösség. A Kárpát-medencében is előttünk sokkal nagyobb népek tartózkodtak, mint az avarok, a kelták. Nem maradtak meg, mert hiányzott szellemi szikra. A magyar nép annak köszönheti az 1000 éves történelmét, hogy megszületett ez a szikra. Árpád fejedelemben, aki egy szép hazát akart a nemzetének találni, és főleg Szent István idejében, a sok-sok szentünk szívében, megvolt az a szikla, ami minket megtartott, és 1000 éven át egy gyönyörű termékeny forrásként az életünket zagította.
Az elmúlt percekben Székely János püspök atya gondolatait hallották a békéről.